aki régebb óta hallgatja a kiáltó szót, tudja, hogy talán tudja, hogy nem tartozom semmilyen valláshoz, és nem végeztem teológiát, nem vagyok képzett teológus vagy prédikátor. Egyszerűen ezt adta az Úristen, kerestem az igazságot, kívántam az igazságot megismerni, és megismerhettem, ajándékba kaptam az igazság ismeretét, és arról beszélek. És mint tudjátok, ez az út számomra sem teljesen zökkenőmentes. Voltak elbukásaim, voltak gyötrődéseim, és az igazság az, hogy most is vannak, és majd jött egy nagyon kemény megértés annak kapcsán, hogy hogyan bukott el a modern kereszténység, a mai kereszténység, hogy igazából a teljes kereszténység hogyan bukott el. Mivel hogy nekem is így, ahogy erről beszélek, amit kaphatok Isten kegyelméből, azokat a kijelentéseket, amiket megosztok, néha úgy érzem, hogy nagyon kemények, és néha megijedek, és az igazság az, hogy el is fog az Isten félelem. Velem is történnek olyan dolgok, amiket nem értek. És az igazság az, hogy nagyon nehéz megbarátkozni a valak gondolattal, hogy az ember el kell fogadjon olyan dolgokat, amiket nem ért, mert régebb én is érteni akartam mindent, és semmit sem fogadtam el, amit nem értek. De a hit, drága emberek, nem arról szól. Az Istenbe vetett bizalom, az nem arról szól, hogy csak azt fogadom el, amit értek, amit tudok, hisz épp az ellenkezőjéről szól a bizalom. Tehát nem arról, hogy a tudás fájáról zabálok, és csak az értelmemmel ismerek meg dolgokat, hanem arról, hogy hiszek és bízok abban a kijelentésben, amit kapok a mindenható Isten kegyelméből, még akkor is, hogyha nem értem, vagy nem teljesen értem azt, amit kaptam. És igen, a testem számára, az értelmem számára, az elmém számára, amely telve van a tudás fájának a gyümölcsével valamelyest. Botrány az, hogy olyan dolgokat fogadok el, amiket nem értek, olyan dolgokat jelentek ki, amiket nem értek, és néha olyan hangnemben, amit egyszerűen én sem értek, és megjedek én is, sőt, mint elmondtam nektek többször is, azok a szavak, amelyeket mondok, amiről hiszem, hogy nem magamtól mondom, hanem a jóságos Istennek a lelke az, aki mondja általam ezeket a szavakat. Ezek a szavak engemet is megvádolnak, engemet is úgymond ítélet elé állítanak, engemet is szembesítenek azzal, hogy talán langyos vagyok, talán nem vagyok elég hűséges, talán az igazságot én is meg akarom reformálni, az élő Isten szavát hozzá akarom alakítani az én elképzelésemhez, az én gyarló elképzelésemhez. Tehát az igazság az, hogy amikor én beszélek és kemény szavakat mondok, azok elsősorban nekem szólnak, nekem a testi embernek, a testben ragadt embernek, a földi embernek, az elbukott embernek, és azután mindenki másnak, aki hallhatja ezeket a szavakat, ezeket a kijelentéseket. És megmondom őszintén, drága emberek, ma is ugye született talán 2-3 felvétel is, és amikor így beszéltem, úgy valósággal én is megjelentem, nagyon kemény kijelentéseket tehettem, és meggyőződésem, drága emberek, hogy lélek által tettem azokat a kijelentéseket. És megmondom őszintén, hogy néha meg vagyok én is kísértve azzal, hogy finomítsak a kijelentéseken, hogy nehogy valaki megsértődjön, nehogy vagy barátom szívbajt kapjon, amikor hallja azt, amit mondok. De emberek, nem tehetem, akkor vagy befogom a számot, vagy pedig elnémulok életem végéig, pontosan, mint Nietzsche, ugye, hogy megnémult az utolsó, életének utolsó 10 évére. Nekem is jobb volna megnémulni, drága emberek, életem végéig megsüketülni és megnémulni, és talán meg is vakulni, mint hogy megmásítsam azt a szót, amit Istentől kapok, és amiben szabadulás lehet a szerencsétlenek, a nyomorultak és a betegek számára. Drága emberek, mi a modern kereszténység, legfőképp a modern kereszténység, de tudjuk jól, hogy a klasszikus, a hagyományos, ahogy mondja Orbán Viktor, a konzervatív kereszténységnek is ugyanaz a hibája. Mert már nincs olyan, hogy konzervatív kereszténység, drága emberek. Ahogy mondja Orbán Viktor, nincs olyan, hogy konzervatív kereszténység. Ami katolikus kereszténység volt régebb, vagy pedig protestáns, vagy evangélikus kereszténység, vagy ugye református kereszténység, az is elkurvult, drága emberek, paráznává lett, úgy, ahogy mondja Jézus a jelenések könyvében, összefeküdt a modern spirituális irányzatokkal. Túlságosan, langyosan fogalmaz, ezért az emberek nem szembesülnek, nincsen szembesülés, az emberek betegek lelkileg és testileg is haldokolnak, és nem értik, hogy miért haldokolnak. Azért, drága emberek, mert azok, akik az igazságot kéne szólják, akik erre elhívást kaptak, langyossá váltak, csárdásolnak, kettő a világ felé, kettő Isten felé, langyosak, és azt mondja Jézus, hogy kivetlek téged a számból, kiköplek téged a számból, mert langyos vagy, sem hideg nem vagy, sem hév. Ez az óriási problémája a kereszténységnek, azon kívül, hogy jellemző a mai kereszténységre minden, ami le van írva ott a gyülekezeteknek a jelenések könyvében, ugye a varázslás, ott vannak ugye a Bálám tanítások, ugye, hogy a proféták megtévesztik a népet, úgymond a kereszténységnek a jeles képviselői, a vezérek, ugye a vezetők megtévesztik az embereket, hamis tanításokat, meg elferdített tanításokat hirdetnek, és ugyanakkor ott van a varázslás, ugye a Jézabel szellemisége, a Szent Szellem küldözgetés. És ezen felül, drága emberek, ott van a langyosság, ott van a langyosság. És ma is vívódtam, drága emberek, mert igen, a mai kijelentés az, hogy Törökország kapott figyelmeztetést, tehát Törökország figyelmeztetve volt, és Magyarország is figyelmeztetve volt, és Magyarország is ugyanúgy fog elveszni, mint Törökország. Nagyon sok magyar embert úgy fog érni a veszedelem, a vég, ahogy azt az 50 000 török embert érte Törökországban, mert a törökök Isten szerint nem voltak bűnösebbek, mint a magyarok és a székelyek. Drága emberek, ezek nagyon kemény kijelentések, és megmondom őszintén, hogy én is elmenekülnék, mint Jónás proféta, testem menekülne, de hova meneküljek, drága emberek, hova bújjak? Ahogy mondja Dávid, hogyha a pokolba bújnék el, a Seolba bújnék el, ott is jelen volna Isten. Nem rejtőzhetek el, nem bújhatok el sem a cethal gyomrába, se a temetőbe, sem a Seolba, sehova, sem az erdőbe. Nincs ahova elbújjak, drága emberek. Így hát el kell döntsem, hogy akkor most hűséges leszek ahhoz, aki engemet megelevenített és feltámasztott a lelki halálból, és azt mondom életem végéig, amit ő mond nekem, vagy elkezdem megreformálni az ő szavait, ahogy tette a parázna kereszténység, drága emberek. Kezdek finomítani az ő szavain, nehogy valaki megsértődjön, inkább kárhozzon el, vesszenek kárba a magyar és a székely lelkek, inkább vesszenek el, csak nehogy megsértődjön anyám, vagy az apám, vagy a testvéreim, vagy a rokonaim, vagy a barátaim. És döntenem kell, drága emberek, sértődjetek meg, sértődjön meg mindenki, utáljon meg mindenki, gyűlöljön meg mindenki, hogyha úgy tetszik. De a lelke ne vesszen el. Ha engemet meggyűlölsz, az nem olyan nagy probléma. Túléle, Isten kegyelmes hozzá. De a lelket támadjon fel, és ne maradjál meg a lagymatagságban, a fosban, a langyos fosban, a hazugságban. Mert a lelkeddel játszol, el fog veszni a lelket. Ez a mai kereszténységnek a hatalmas hibája, a modern kereszténységnek a hibája, a langyosság, amely a lagymatagságban, az érzelgésben tartja az embereket. Azt a kérdést tette fel a lélek a mai napon számomra, hogy vajon mi rosszabb az, hogy én úgy, ahogy nekem Isten adja, erőteljesen kijelentem azt, amit kapok tőle, és kemény, szembesítő kijelentések ezek, és beleremeg a lélek, és a test is beleremeg, ugye, ezekbe a kijelentésekbe, és igen, megtörténhet az, hogy megutálnak, mint ahogy sokan meg is utáltak, és meg is gyűlöltek, talán a barátaim közül is. Megteszem ezeket a kijelentéseket, és hogyha netán nem úgy történik, ahogy én mondtam, kemény szavakkal, ahogy mondtam, hogyha Isten megkönnyörül rajtad, mert nem az történik veled, ahogy hallottad tőlem, az még mindig jobb, drága barátom, mint fordítva, hogy hallott tőlem a semmit mondó langyos fos szavakot, a hazugságot, a langyosságot. és nem szembesít, nincsen szembesülés, és végül ér egy borzalmas, kellemetlen meglepetés, egy végzetes betegség, és nem tudod, hogy hova menekülj, és nem tudod, hogy miért van. Hisz Istenhez fordultál, és nem akar meggyógyítani, miért? Azért, mert belettél etetve, hazug, képmutató szavakkal, a paráznaság szavaival, Jézabel szavaival. Döntöttem, drága emberek, és Isten engemet úgy segéljen. Inkább én fogalmazok durvában. Inkább én leszek kegyetlen. Én leszek kegyetlen. Ezek a szavak kemények lesznek, erőteljesek lesznek ezek a kijelentések, és szembesülni kell, és fájni fognak. És utána, hogyha Istennek úgy kedves, ő könyörül rajtad. Ő majd enyhít az ítéleten. Neki hatalmában van. Mint hogy fordítva csináljam, hogy én mondjam a szép, kedves, édeskés, segnyalogató szavakat, és utána aztán Istentől kapd a súlyos ítéletet. Döntsd el, mit akarsz. Melyik a rosszabb szerinted? Az-e, hogy halld ezeket a kemény szavakat, és utána Istennek az irgalmát megtapasztald, az ő jóságát? Vagy pedig fordítva, halld tőlem a hízelgést, a semmit mondó kijelentéseket, és utána szembesülnöd kell az ítélettel, ami sokszor nagyon kemény, és annyira kemény, hogy elviselhetetlenül is, elhordozhatatlanul kemény, drága emberek. Mert ezt tette a mai kereszténység, drága emberek. Ezt, amit mostan hallasz, hogy megmásította, enyhítette Istennek a kijelentéseit. Nem csak a Mózes kijelentéseit, drága emberek, nem csak arról van szó, hogy Mózes ezt mondta, vagy azt mondta, és kemény, szigorú törvényeket adott a népnek, hanem arról is van szó, drága emberek, amit Jézus mondott. El van hallgatva Jézusnak az erőteljes kijelentése. Amit úgy lehet lefordítani mostan magyarra, székelyre, hogy ügyelj székely, ügyelj magyar, mert a törökök nem voltak bűnösebbek. Akik elvesztek, az 50 000 török, vagy nem tudom én hányan haltak meg, 2 éjszaka alatt, ők nem voltak bűnösebbek, mint te. Ők nem voltak bűnösebbek, mint a székelyek. Ők nem voltak bűnösebbek, mint a magyarok, mint a budapestiek. Sőt, hogyha őszinte szívvel, gyermeki szívvel meg nem tértek, az élő Istenhez nem fordultok addig, amíg még van, aki hozzá forduljon. Menthetetlenül elvesztek, pontosan úgy, mint a törökök, akikre ráomlott az épület Törökországban. És tudjuk jól, hogy nem az a probléma, drága emberek, hogy elveszünk, vagy nem veszünk el, hisz tudjuk jól, hogy a test úgy néz ki, hogy menthetetlen, mindenképp el fog veszni. Hanem a probléma az, hogy talán a holnap reggelt nem fogod megírni, és a lelked nincsen megbékélve a mindenható Istennel. Ez a probléma, drága barátom. Hogy olyan terheket, olyan súlyos bűnöket, olyan súlyos képmutatást és hazugságot viszel magaddal a túlvilágra, amit egyszerűen nem vihetsz be Isten jelenlétébe, a tökéletességbe, a mennyek országába. Érthető? Ez a probléma, drága emberek. És ma hallottam egy kedves barátomtól, hogy Gyergyó Szent Miklóson körülbelül egy hete történt. És ez is megmagyarázza, és ez is úgymond, ez a történet is, hogy mondjam, azt igazolja, amit én mondok, drága emberek. Azt igazolja, amit én mondok. Nem értettem én sem, hogy miért szükséges 3 az elmúlt napokban, az elmúlt 7 alatt 3 felvétel készült az öngyilkosságról, drága emberek, 3. És fogalmam sem volt, hogy miért, hisz nekem nem volt öngyilkossági hajlamom, de mégis ez történt. A kedves utitársam, barátom által ezt hozta elém a mindenható Isten, az öngyilkosságot, az öngyilkossági hajlamot, hogy mibe gyökerezik az öngyilkossági hajlam, miért jelenik meg a gyermekben az öngyilkossági hajlam, miért akar a gyermek öngyilkos lenni, és erről beszélgettünk, 2 hosszú beszélgetés, és egy harmadik felvétel egymástán következtek, többé-kevésbé. És nem értettem, hogy miért, drága emberek, és ma hallom a barátomtól, és ezt én nem tudtam, hogy itt Gyergyó Szent Miklóson, ebben a városban, ahol én születtem, és ahol felnőttem is, amelynek még mindig polgára vagyok, amíg itt a földön vagyok feltehetőleg, körülbelül egy héttel ezelőtt egy fiatal lány, 17 éves lány, helyen, egy parkban felakasztotta magát, drága emberek. A parkban, a központon, ott, ahol igen, csak sokan megfordulnak, sok ember elmegy azon a helyen. 17 éves lány felakasztotta magát. És akkor mi azt várjuk Isten gyermekeitől, hogy fogalmazzanak óvatosabban, nehogy valaki megsértődjön. Emberek, Mikor hagyjuk abba a képmutatást? Mikor hagyjuk abba ki? Ez a kérdés. Ezt a kérdést nagyon fontos, meg mi sürgető megválaszolni. Kedves gyergyóiak, kedves budapestiek, magyarországiak, felvidék, délvidékiek, kárpátaiak, mikor hagyjuk abba a képmutatást? És meddig akarjuk a hazugságokkal és a féligasságokkal a füleinket csiklandoztatni, amikor ilyen súlyos tragédiák történnek? És tudom, drága emberek, hogy ez nem csak Gyergyóban történik, hanem ott a mindenfelé történik, tudjuk jól. Ahogy mondta Pilinszky János Popper Péternek, itt ebben a világban nem problémák vannak, tehát nem szakemberekre van szükség, és nem megoldásokra van szükség, hanem ebben a világban súlyos tragédiák vannak az édesanyák, az édesapák és a gyermekek lelkében. És itt irgalomra van szükség, és nem megoldásokra. Érthető, drága emberek? Addig, amíg a központon ha ilyen történhet, a gyergyói polgár által sűrűn látogatott helyen, tehát gyakorlatilag majdhogynem a város előtt, majdhogynem a város szeme láttára felakasztotta a gyermek magát. Érthető? Ez nem arról szól, drága emberek, hogy jaj, hát itt Gyergyóban volt egy ilyen problémás család, és hát ez az ő problémájuk, hát Isten tudja az ő gondjuk, az ő problémájuk honnét származik, talán bement az ördög valahogy, mit tudom én, honnét bement hozzuk, nem emberek? Ez a probléma, bocsánat, probléma, miről beszélek? Ez a tragédia, drága gyergyóiak, drága budapestiek, magyarországi, Debrecen, Miskolc, úgy felfelé és lefelé, mindenfelé. Ez a probléma nem csak erről a szerencsétlen családról szólt, és nem csak róluk szól, hanem ez az egész városról szólt. Mert hogyha tegyük fel, hogy valami történik, mit tudom, egy ilyen súlyosabb dolog, ugye, hát egy ilyen belső konfliktus a családban, és az a gyermek úgy dönt, hogy véget vet az életének valahol otthon a fürdőszobában, a mosdóban, vagy akár a pincében, akkor igen, akkor azt mondom, hogy hát igen, ez egy problémás család volt, ugye, ez rájuk tartozik, nekem ez semmi közön nincsen. De akkor, amikor egy gyermek a város középpontjában, a gyergyóiak által igencsak sűrűn látogatott helyen vet véget az életének, ez a probléma, ez már nem csak erről a családról szól, hanem az egész Gyergyóról, a képmutató gyergyói emberről, a képmutató gyergyói apukákról, a képmutató gyergyói anyukákról, és a képmutató társadalomról, a Facebookon csücsörítő és a Facebookon paráználkodó társadalomról szól, drága emberek. Érthető? És én mint parázna, ugye, parázna szívű személy, én magamban azon gondolkodok, hogy nem kéne ezt óvatosabban, hát netán meghallja a barátom, valamelyik barátom meghallja ezeket a szavakat, és meg fog sértődni, mivel a végén, mit tudom én, szívinfarktus kap, hogy meghallja, mit mondok én, magára talál ismerni, és akkor meg fog rám sértődni, emberek. Itt nincsen helye filozófiának. Itt nincs helye annak, hogy vajon mit fog ő gondolni, emberek. Mert akkor, amikor én is nyomorult voltam, és nem volt nekem vigasztalásom, akkor nem volt ottan senki. Nem volt ottan senkinek sem a véleménye, hogy engemet megvigasztaljon, és a szarból kihúzzon, érthető? Ottan csak én voltam, és az élő Istennek a kegyelme, senki más nem volt. Érthető? És hogyha ő nem lett volna, akkor az én barátom, s az én rokonságom, s anyám, s apám, s a nem tudom én, kinek a véleménye rajtam nem segített volna, mert nem is tudtak az én állapotomról, mert nem is tudunk az egymás állapotáról, drága emberek, mert itt mindenki szenvedélyes hazudozó, szenvedélyes képmutató. Velem az élen? Még mielőtt valaki megsértőne túlságosan. Velem az élen, drága emberek. És mivel, hogy képmutatók vagyunk, ezért kell olyan történjen, hogy egy ilyen súlyos tragédia a város központjában, majdhogy nem a központjában, ugye egy kisváros, hát a központ, ugye egy kisebb része a városnak, de igen, mondhatni a város központi részén történt, egy parkban történt. Nem tudtam, ma tudtam meg. Tehát ezek a felvételek, amik készültek az elmúlt napokban, nem azért készültek, mert én hallottam erről a tragédiáról, és akkor próbáltam így körülírni a témát, ilyen óvatosan, nem. Nekem fogalmam sem volt arról, hogy mi történt Gyergyószentmiklóson. Na, Én csak azt tudom mondani, hogy ha valaki ragaszkodik a képmutatáshoz, a szelfizéshez, a kifelé szent család mutogatáshoz, meg a sikeres beteljesült, ugye betestettük az álmainkat, tehát a kifelé az ideális beteljesült életnek a mutogatásához ragaszkodunk, drága emberek, akkor ez nem fog megszűnni, sőt, ennél sokkal szörnyűbb dolgok fognak történni, de nem csak Gyergyószent Miklóson, hanem Gyergyószent Miklóstól egészen Budapestig, és Budapestől egészen el ugye Ausztriáig, Ausztria határáig, drága emberek, ez fog történni. Nem fog megszűnni. Nem fog megszűnni a tragédia. Nem fog megszűnni, nem fogod véget érni a földrengés. Az infra, a hazug, a Szodoma és Gomora infrastruktúrának a megrengetése nem fog megszűnni, drága emberek. Súlyos tragédiák, még súlyosabb tragédiák fognak történni új Magyarországon, mint Székelyföldön. Hogyha továbbra is kitartunk a képmutatásba, és a langyos kereszténységbe, a langyos semmit mondó puhány kereszténységbe, aki a kegyelmet nem ismeri, mert nem ismerte meg, Jézus szavait is csak, hogy félig meddig hirdeti, és még a törvényt is szembeköpi, szembe húgyozza a törvényt, ez a mai kereszténység, drága emberek. És ezért tud ilyen történni. Ezért történhet ilyen. Gyergyószent Miklóson, és itt mindenhol, mert tudjuk jó, hogy itten nem csak Gyergyóban vannak súlyos problémák, én amiket hallottam Szentgyörgy környékéről, én csak úgy néztem ki a fejemből, hogy 10-12 éves gyermekek mit csinálnak, milyen kábítószereket használnak, hogyan megy közöttük a paráznaság, a szodómia. Én nem hittem, egy olyan személy mondta el, aki ezt megélte, akit az élőisten kegyelme megérintett és megmentett, mert nyakát szinte kitörte, és Isten meggyógyította, megmentette. Utána meg megérintette, bement a szobájába, és elmondta ez a srác, hogy mi történt vele, és ő vallotta meg a saját ajkaival, hogy mi történik egy Szentgyörgy melletti falucskában. És nem értjük, hogy mi a probléma. Pedig olyan szépen mosolyog mindenki a Facebookon, voltunk Görögországban, Horvátországban, a karácsony falat is szelfiztünk, minden szent család, és ilyenek történnek. És amit a múltkor is feldolgoztam, hogy ez a velem egykorú fiatal hölgy, ugye, aki egyszerűen azt mondta, hogy kész, neki ennyi elég volt, és kiment, ott elment otthonról, és addig ment, amíg egyszerűen elfogyott az út a lábad, és összes is meghalt. Ilyen dolgok történnek. Gyönyörű a Székelyföld, nagyon szépek a tájak, szépek a fenyők, lehet menni túrázni, csak egy gond van, drága emberek, a túrázással, a trágyát, a szart, a szemetet, a bűnt, a képmutatást, és annak a következményét, a fájdalmat, azt nem lehet megoldani. A természet nem fogja megoldani, higgyétek el. Akármilyen szépek a hegyek, s a sziklák, s a fenyők, a természet nem fogja megoldani a problémát. A természetet nem arra adta Isten, hogy minket feloldozzon a bűneink alól, és minket szembesítse, nem is tud szembesíteni. Az ember megkönnyebbül, de sok az emberből a természet kihozza az ördögöt. És merem állítani, hogyha ugye egy gyönyörű szép Erdély, hogyha egy néhány tápos magyar testvérünket idehoznánk, hogy jaj, milyen szép Erdély, ugye szeretik ők Erdélyt, és ott tartanánk egy picit az erdő közepén, mit tudom én, 10 napon keresztül, abban az egyszerűségben az ördög a felszínre jönne. Mert a természet, drága emberek, az nem olyan, mint a képes lapon. Mert igen, a természetben valamelyest ott van Istennek a kezenyoma. És ilyen szempontból a természet, mondjam azt, hogy eléggé könyörtelen, mert szembesít azzal, amit te rejtegettél ott a város közepén, a szívedben. Azzal a képes lapon nagyon szép, a Facebookon be lehet lájkolni, szépek a mackók, szépek a farkasok is, a fenyős, a hóvirág, a havasi gyopár, minden nagyon szép. És az erdélyi túrák, azok is nagyon szépek, drága emberek. Csak a bűnös ember akármeddig túrázik, magával fogja vinni a bűneit, a hazugságait, az istentelenségét a szívében, aminek a következménye, a végső következménye a tragédia. Vagy az öngyilkosság, vagy pedig a gyilkosság ugye ember-ember között, de mindenestre semmi jó nem sül ki abból. Na, és akkor ugye én nekem is lelkismert furdalásom van, mai nap is az volt, hogy miért fogalmaztam olyan keményen, miért fogalmazok, és megjedek én is, mert nem tudom, vannak néha ilyen dilemmáim, hogy vajon tényleg Istentől szóltam, amit szóltam, vagy pedig netán magamtól szóltam, és ilyen ilyenkor Isten a segítségemre siet és megerősít abba, hogy te ne törődj, te csak mondd azt, amit én mondok neked. Mert ha te keményen szólsz, néha még egy kicsit testi indulat is belekeveredik a szavaidba, én azt tudom korrigálni. De hogyha engemet te hazuggá teszel, azzal, amit tesz ma a mai kereszténység, a feltétel nélkül szeretet, és ó, Jézus mindenkibe benne van, és mindenbe benne van. Hát, hogy Jézus mindenkibe benne van, akkor hogy történik olyan, hogy egy fiatal gyermek, egy gyermek a város központjában felköti magát emberek? Hogy történik ilyen, hogyha Jézus mindenkiben benne van, Isten mindenkiben benne van? Úgy, drága emberek, hogy hazugságban vagyunk. Hazugságban vagyunk, hazudunk éjjel és nappal, magunknak és egymásnak. Képmutatásban vagyunk. Eszembe jutatja jóságos Istennek a lelke egy kedves utitársamnak a történetét, aki megvallotta nekem azt, hogy vagyis nem, hogy megvallotta, hanem elmondta azt, hogy Isten őt hogyan tanította, hogyan vezette, hogyan szembesítette. És nyilván az ő családjában is vannak hát tragédia, mert probléma nincs, ugye tudjuk, hogy nincsenek problémák, tragédiák vannak csak. Az ő családjában is vannak tragédiák, és hát Isten ugye megadta neki a látást, és persze meg is vigasztal Isten minket, tehát nem csak engedi, hogy lássuk, hogy mi a valóság, hanem meg is vigasztal minket. És Isten megmutatta neki, hogy mi történik az ő családjában, és azt mondta az ő vallomásának a végén, hogy a jóságos Isten nekem azt mondta, hogy menjek haza, keressen meg a gyermekemet, és tegyek neki bizonságot a bűneimről. És megmondom őszintén, ledöbbentem, drága emberek. Ledöbbentem, mert meg sem fordult a fejünkben, meg sem fordul a mai szülőnek, a modern szülőnek a fejében, a fiatalos csücsörítő szülőnek, a szelfiző szülőnek a fejében meg nem fordul az a lehetősége, hogy lehet, hogy én tudnék segíteni az én gyermekemnek pénz nélkül is. Mert ugye úgy gondolja a szülő, hogy jaj, tessék fiam 100 lej, tessék 1000 lej. Hát aztán apuka dolgozott, teljesen robotot csinált magából, akkor örüljél, menjél kocsmázzá, vegyél magadnak kávítószert. Meg sem fordul a mai szülőnek a fejében, hogy tiszta ingyen van, és lehet, hogy többet tenne az ő gyermekének, többet ajándékozna az ő gyermekének azzal, hogy odaállna eléje, elmondaná, hogy drága fiam, drága islányom, én neked ezt féltéssel fogom elmondani. Apuka, amikor fiatal volt, veled egykorú volt anyuka, ezt és ezt követte el, ilyen bűnöket követtem el, és ez lett a következménye annak. Ezt csak azért mondtam el, hogy hátha te megúsznád, hogy lehetőleg ne esél bele minden bajba, minden szarba, amiben én beleestem. Na de most már van pénz, van euró, van külföldi munka, van magánvállalkozás, vannak szenvedélyeink, hobbiaink, vagányok vagyunk is, fiatalosak. A Facebookon, drága emberek. És lehet, hogy csak annyit lett volna szükség ennek a szerencsétlen gyermeknek is, és meg annyi gyermeknek, akik erre a sorsra jutottak már mostanig, és akik az öngyilkosság küszöbén vannak ebben a momentumban, lehet, hogy csak arra van a szükségük, hogy az apuka vagy az anyuka őszintén megnyíljon, és engedje, hogy az Istennek a lelke kibeszéljen belőle, és megmondja, megvallja az ő gyermekének, hogy figyelmek, drága gyermekem, én is éppen tudatlan voltam, mint te. Ezt tettem, elrontottam az életemet. Ezt követtem el, és ez lett a következménye. És lehet az a gyermek azt mondta volna, hogy fú, anyám, hát nekem vannak szüleim, őszinték, velük lehet beszélni. Ha van nekem valamilyen problémám, megnyílhatok, mert tudom, hogy ő sem tökéletes, ő is nyomorult. Megnyílhatok előtte, és elmondhatom azt, hogy figyelj meg, apám, anyám, ez bánt engemet, képzeld, de ez történt a múltkor. Én is bakit követtem el, és nem tudom, mit csináljak. De hogy nyíljon meg? Hogy nyíljon meg a gyermek a szent szülők előtt, drága emberek? Érthető? Hogy miért kell a gyermek az öngyilkosságot válassza és fontolgassa? Bevallom, nekem is már gyermekkoromban megforrult, ugye? Ilyen, serdülő korban féltékeny voltam én is, testvéreimre, húgaimra, ügyesek, aranyosak, ikrek, szépek, ugye? Ugyanez voltak, amúgy velük is ez megtörtént, mind utólag megtudtam, tehát ilyen nyomorult az ember. De hogyan tudna megnyílni egy gyermek a szent szülők előtt, drága emberek? Most őszintén, legyünk őszintén egy picit, csak egy legalább néhány percre. Hogyan tudna megnyílni egy gyermek, és hogyan tudna elmondani a nyomorúságát, az, hogy elcseszte valamit, ott nagyon elrontott, belement egy parázna kapcsolatba, megverték, megsértették, megbántották. Hogyan tudna ezt ő elmondani egy szülőnek, egy anyukának, egy apukának, aki szent? Szent anyuka, meg szent apuka. Arra volt mindig jó, csak hogy Hát finanszírozta az ő hazugságot, ugye támogatta ebben abban, és mindig megdorgálta, minthogyha ő mindent jól csinált volna. Nem azt mondta, hogy te, fiam, az igazság az, hogy én is elkövettem hasonló hibákat, súlyos hibákat is, és az igazság az, hogy nagyon fájdalmas útnak a következménye. És a szerencsétlen megúszta volna. Talán felfogta volna az, hogy hát igen, úgy néz ki, a Fater is azt mondja, hogy egy elbukott világban élünk, és úgy néz ki, ez már csak ilyen, és itt tényleg Istennek az irgalma segít csak, itt nincsenek emberi megoldások. Itt jöhetnek akármilyen szakemberek, nem tudnak segíteni. Mert a szakemberek mellett történnek, sőt, a szakemberek családjában történnek ilyen problémák, hogy szembesüljünk azzal, hogy amit mi úgy hívunk, hogy szakember vagy szaktudás, az valójában zéró. Sőt, rosszabb, mint a zéró, mert inkább mínusz, képmutatás, hazugság, drága emberek. A húgom egyébként azt végezte. Tudtam, a pszichológiát végzett, kérdeztem, hogy mit tanultál a pszichológián, azt mondja azt, hogy mivel nem lehet segíteni az embereknek. Ezt tanultam meg az én testvérem, elvileg egyszer nekem ezt mondta volt, hogy megtanulta, hogy hogyan nem lehet segíteni az embereknek. És ilyen módszerekhez folyamadunk. Drága emberek, lehet, hogy a pszichológus, hogyha Isten még őt is úgy megsegíti, akkor tud egy-két jó szót szólni annak a szerencsétlennek, de a bűnt, a leplezett bűnt, a képmutatása leplezett bűnt, drága emberek, a szülők, az anyukák és az apukák szívében a pszichológus nem tudja eltörölni. Érthető? Érthető? Ezt csak azért mondom, mert hogy még mielőtt nálatok is ilyen történne a családodban, hogy egyszer csak azon kapod magad, hogy a gyermeked elvette az életét, ugye, miközben azt hitted, hogy nagyon jól van a barátjával, az ő pasiával, az ő csajával, nagyon jól vannak. Azelőtt talán még hátra elgondolkozol azon, hogy nem biztos, hogy minden teljesen oké, és talán jó volna életedben legalább egyszer őszintén szólni hozzá, és nem azt mondani, hogy te milyen okos vagy, nem kioktatni őt, hanem megvallani neki a bűneidet, hogyha egyáltalán felismerted és beismerted azokat. És a kérdés az, hogy még hány ilyen kell történjen, tényleg. Tehát itt lehet a turizmust nyomatni, reklámozni, jaj, gyönyörű Székelyföld, gyertek magyarok, gyertek, mert hozzátok inkább ide a pénz, mint Görögországba, ugye. De itt súlyos tragédiák történnek emberek. Még meddig, tehát azt szokták mondani, hogy jaj, hát Gyergyóban milyen rosszak az utak, milyen rossz az infrastruktúra. Azt kell mondjam, hogy Gyergyó még mindig a legtisztességesebb székely város. Miért? Azért, mert itten talál a kép a hanggal, drága emberek. Itt áll a kép a hanggal. Itt, amilyen az infrastruktúra, az utak, amilyen rosszak itt nálunk Gyergyószentmiklóson, na körülbelül az valósághűen tükrözi az emberek lelki állapotát, az, ami ugye történik. És ezzel szemben ugye vannak olyan székelyföldi városok, hogy már teljesen nyugati unió standard az infrastruktúra, de az már egyáltalán nem tükrözi a lelkekben lévő tragédiát, ami ott van az emberek szívében. Na, nem tudom, hogy túlságosan elkalandoztam a témától. A lényeg azon van, drága emberek, hogy amit megláthattam Isten kegyelméből, hogyha nem tudok én egyenesben lenni teljes mértékben a jóságos Istennel, nem tudok tökéletesen szólni, ha nem tudok én tökéletesen szólni, akkor inkább szóljak egy kicsivel szigorúbban arról, amit kaptam, igazságot, minthogy hígabban, minthogy hízelegve próbáljak szólni. Tehát jobb, drága emberek, mert hogyha ha én keményen szóltam, akkor lehet, hogy te találkozol a jóságos Istennel, és meg fogod látni, hogy Isten azért kevésbé kemény, mint ahogy tőlem hallottad. De ez kellemes meglepetés, így van-e? Hogyha én durván szóltam, keményen szóltam, és te találkozol a jóságos Isten kegyelmével, és rájössz arra, hogy Isten azért sokkal kegyelmesebb, mint ahogy hallottad azt tőlem, akkor te kellemesen csalódtál. Így van? Viszont, hogyha én neked próbálok benyalni és behizelegni, és elrejtem az igazságot, vagy hazugságát, teszem Istennek a szavát, akkor nagyon átvertelek tégedet. A lelkeddel játszottam. Így van-e? A lelkeddel játszottam. Mert lehet, hogy én nagyon kedvesen fogalmaztam, nagyon szépen és nagyon pozitívan fogalmaztam, és egy nagyon kellemetlen meglepetés fog téged érni, egy nagyon súlyos tragédia fog érni, netán a te gyermekeddel fog történni az, amit az előbb elmondtam. Annak köszönhetően, hogy egy képmutató ember, aki beszélt az élő Istenről, neked hazudott, és fél igazságot hirdetett, és próbálta finomítani azokat a szavakat, amiket Istentől kapott. Úgyhogy úgy gondolom, hogy ha van tévelgés az én beszédemben, az én kijelentéseimben, amiket kapok Istentől, akkor sokkal súlyosabb az, hogyha én próbálok kedvezni a bűnös embernek, a gyarló embernek, próbálok neki hízelegni, próbálom hízelegéssel becsalogatni őt Isten országába, ilyen nincs egyébként, ez hazugság, ilyen nem létezik. Tehát ami történik a karizmatikus kereszténységben, az boszorkányság. Egyezekben, drága emberek, ezt többször elmondta. Ami történik a hit gyülekezetében, nagyon sok helyen, boszorkányság, varázslás, Jézabel, erről beszél Jézus jelenések könyvében. Tehát sokkal nagyobb átverés az, hogyha én neked lágyabban beszéltem, puhán beszéltem, féligasságot mondtam, egy ilyen érzelgős, hízelgő képet festettem Istenről, mint az, hogyha netán szigorúbban fogalmaztam, mint ahogy Isten szólt hozzám. Úgy gondolom, hogy az előbbi a sokkal nagyobb átverés. Sokkal nagyobb átverés, mert hogy igazából az ilyen meglepetések ugye a szülőknek, hogy a gyermeke egy nagyon súlyos tragédiát szenved, ugye az annak köszönhető, hogy akiknek a tisztjük lett volna beszámolni az igazságról, arról, amit a mindenható Isten mond, azok nem azt tették, hanem az igazságot elmásították. Próbáltak udvarolni a bűnös embernek, a hazug embernek. Drága emberek, Jézus nem udvarolt. Aki olvasta az evangéliumot, olvasta az ő tanításait, azt tudja, hogy Jézus nem udvarolt, senkinek nem hízelgett, még az ő barátainak sem hízelgett, a legközelebbieknek sem hízelgett ő, mert tudta, hogy az életük a tét, a lelkük a tét, drága emberek. Tehát, hogyha én valahol keményebben fogalmaztam, mint kellett volna, akkor én elnézést kérek, drága emberek, de tudom, hogy az Úristen korrigálja, mert nagy az ő kegyelme, nagy az ő oltalma, és az ő irgalma, és tudja korrigálni. Tehát, hogyha valahol keményebben fogalmaztam, mint kellett volna, ő tud lágyítani a kijelentéseken. De amikor én őt hazuggá tettem, hogy olyan dolgot mondtam, ami nem igaz, és belevitte, tehát egy érzelgős Istent prezentált, azáltal olyan hazugságot, olyan hazugságba vittem bele az én embertársaimat, a hallgatókat, amibe beleviszi őket az ezotéria, a New Age, ez az érzelgős életmód tanácsadók, ugye pozitív gondolkodás, ami olyan súlyos tragédiát okoz az emberek lelkében, ami sok esetben gyógyíthatatlan, kijavíthatatlan sérüléseket és bántalmakat okoz. Ezt tette, ezt teszi folyamatosan a parázna kereszténység, a babiloni kereszténység, drága emberek, akiről beszél Jézus, a parázna asszony, amely összefeküdt az ezotériával, az érzelgőséggel és mindennel. És bevallom nektek őszintén, ezek a szavak engemet is vádolnak. Miért? Emlékszem, hogy volt egy pap itt Gyergyóban, úgy hívták, hogy Hajdó István, hát ő is nyomorult volt, olyan nyomorult, mint én és te, és mindannyian, de az a férfi, amikor prédikált, akkor tűz jött ki az ajkain, a szájából. Tényleg, benne volt Istennek a tüze. Sajnos ő is meg volt kötözve katolikus dogmákkal, a saját bűneivel, és sokszor úgy beszélt, mint aki szent, tehát nem úgy beszélt, hogy először megvallja az ő bűneit mindenkinek, és utána aztán kiáltozik, és kijelenti az igazságot, erővel és hatalommal, hanem picit olyan fölényesen tette mindazt. De az igazság az, hogy az nem volt jó. Nem volt jó Gyergyónak, és jöttek helyette a szajhák, az érzelgős, lágy emberek, akiknek a hatalmuk nem Istentől volt, tehát még részint sem Istentől volt a hatalmuk, hanem Gyulafehérvártól, a katolikus sarlatán egyház, ugye, amelyik összefeküdt a hatalommal, és a pénzzel, és mindennel, ugye, és így most már nem igazán van lehetőség arra, hogy a gyergyói polgár kiigazítást nyerjen, szembesülést nyerjen, elmennek a szentmisére, egy nagy maszlag érzelgőség, annyerűvel megnézettek volna egy amerikai filmet, semmi nem történik. Pontosan, ahogy mondják, hogy kicsi mise, nagy mise, nem történik semmi se. Ez van, drága emberek. Legalább régebb voltak ilyen papok, ők sem voltak tökéletesek, éppen most mondom, nem voltak ők sem, én is halagudtam, én is nehezteltem, mert ugye a bűnös ember vágyik a szabadságra, a szabadosságra, nem volt jó. De az az ember szembesítette az embereket, a népet. Ott volt kijelentés, és volt rend is, és volt egy egészséges Istenfélelem, drága emberek. De most már nincsen semmi. Sem Istenfélelem nincsen, sem törvény nincsen, és a kegyelmet, ugye, ami ki lett jelentve Jézus Krisztus által, azt nem ismerjük, arra ne vagyunk kíváncsiak. Magunkat istenítettük, te is Isten vagy, én is Isten vagyok. Ezotériából megtanultuk ugye ezt. Magunkat felemeltük, magunkat királlyá tettük, és közben ilyen súlyos tragédiák történnek a színfalak mögött, és most már nem a színfalak mögött, drága emberek, mert, mint mondtam, a város központban. Kedves gyerüljek, ha valaki hallja ezt a felvételt, ez a tragédia nem erről a családról szól, hanem ez a tragédia Gyergyó Szent Miklósról szól, Székelyföldről szól, Magyarországról szól. Ilyen borzalmas dolgok kell történjenek teljesen nyilvánosan, a mi képmutatásunk miatt, a mi hazugságaink miatt, és amiatt, hogy mi akarjuk Istent a saját hasonlatosságunkra formálni, és nem tőle kérjük azt, hogy legyen meg az ő akarata, hogy ő formáljon vissza minket. Az ő hasonlatosságára bocsássa meg a mi bűneinket, szembesítsen először is a mi bűneinkkel, a mi sötét szívünkkel, a képmutatásunkkal, a gonoszságunkkal, a hazugságainkkal szembesítsen, és könyörüljön rajtunk, mint a latónak a kereszten, hogy ne kelljen a gyermekek elvesztenek, ne kelljen ilyen szörnyűségek történjenek, drága emberek. Ezt kéne tegyük. Elmondjuk minden vasárnap, legyen meg a te akaratod, de valójában mindenki, amikor azt mondja, legyen meg a te akaratod, a saját akaratát gondolja oda, és azt kéri Istentől is, hogy segítsen neki, hogy az ő akaratot teljesüljön. De drága emberek, a mi akaratunk ez. A gyermekeknek a halála. Még hány gyermekkel elveszen, Gyergyó Szent Miklóson, hány gyermekkel kórházba kerüljön, súlyos tragédia, súlyos betegségekkel, vérrákkal, ugye, mert a szülei is vérrákosak, ugye, a lelkük, mert a vér az a lélek, ugye, a vér az a lélek, a kismerő Bibliát valamelyet tudja, hogy a vér az a lélek, vérben van a lélek, miért vérrákos a gyermek? Hát azért, mert az anyjának és az apjának a lelkét már megette a rákfene, ezért vérrákos a gyermek. És amikor mondtam, hogy jártam Marosvásárján a kórházban, meglátogattunk valakit a barátommal, én nem hittem a fülemnek, az a srác fiatal legény, ő is 15-hány éves legényke volt, vérrákos, leukémiás legényke, na ő elmondta, hogy tele van a kórház néhány éves, 5-6 akárhány éves vérrákos, leukémiában szenvedő és leukémiában haldokló gyermekekkel, akiknek ugye a vérük, a vérüket ugye emészti a kór, a betegség, ugye a lelküket emészti. Miért? Mert ezt kapták a szülőtől. A modern, pénzt szerető szülőtől, ugye az önmegvalósító szülőtől, a saját feje után járó szülőktől ezt kapták, ugye. És a szülő így kell szembesüljön azzal, hogy mivé lett az ő lelke, az ő gyermekének a szenvedésében, és az ő gyermekének a tragédiájában. De ez alkalommal, mint mondtam, itt nem csak a szülőnek kell szembesülnie azzal, hogy mi történik az ő szívében, az ő házában, hanem az egész városnak kéne szembesülni, az egész Gyergyószent Miklósnak, az egész Hargita megyének, és ugye egészen el Budapestig mindenkinek kéne szembesülni, hogy miért kell ilyen szörnyűség történjen a gyermekekkel, 10-valahány éves gyermekekkel. És ez amúgy egyébként mostanában nem az első eset, hogy egy fiatal gyermek csak úgy 16-akárhány éves gyermek csak úgy eldobja az élet. És úgy teszünk, a szülők is úgy tesznek, és mindenki úgy tesz, hogy nekünk ez semmi közünk nincsen. Egyszerűen nem értjük. Nem, drága barátom. Ez az én képmutatásom miatt történt, a tiéd miatt történt, és mindannyiunk képmutatása és istentelensége miatt történt, drága emberek. És addig fog ez történni, amíg az emberek térdre nem esnek, vagy el nem pusztulnak. Ez a két lehetőség van. Gyergyó Szent Miklósnak és Budapestnek és az egész magyar ez a két lehetősége van. Vagy térdre esünk, és megalázzuk magunkat az ég és a föld teremtője előtt, és hozzáfordulunk kegyelemért és irgalomért, hogy bocsássam a mi bűneinket, vagy pedig elveszünk. Menthetetlenül, mint a Szodoma és a Gomora, elveszünk, drága emberek. Mint ahogy Törökországban az 50 000 ember két nap alatt elveszett, ugyanezt fog történni Gyergyó Szent Miklós, mintha soha nem is létezett volna, drága emberek. Eddig is volt már olyan, civilizációk meg nemzetek emelkedtek fel és tűntek el, drága emberek, mint városok, hatalmas, dicsőséges városok, ilyen Szodomák és Gomonák és Gyergyószentmiklósok jelentek meg és úgy tűntek el, mintha soha meg sem születtek volna, mintha soha nem is léteztek volna, drága emberek. Na ez fog történni Gyergyószentmiklóssal, Csíkszeredával, a büszke Székelyfölddel és mindennel. Ha őszinte szívvel a teremtőnkhöz nem fordulunk, látásért, a bűnök bocsánatáért és igazságért, drága emberek. Isten könyörüljön rajtunk, ingyen kaptátok, ingyen adjátok.